Istenek igéjét a Bírák könyvéből olvasom, a 7. fejezet első 22 versét, és majd a 8. rész 22-től a 30. versig terjedő szakaszait. Kérem, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harút forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál, a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog cselekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza. Távozzék a Gileád hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyekről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezükkel a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és azoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, kelj föl, támad meg a tábort, mert a kezedbe adom azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és felmersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Purával, egészen a tábori előörsökig. Midján, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. Tevéknek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint a tengerpartján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le Midján táborára. És amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki, nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta. Kejetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazakat, és egy fákját a fazékba. Majd ezt mondta nekik. Rám figyeljetek, és azt szerint cselekedjetek. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt, az egész tábor körül is kiáltsatok. Az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek és kiáltoztak. Fegyverre az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén, a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítózva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, Az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bécsitáig, Ferérá felé, az Abél-Meholái partjáig, Tabbat fölött. És a 8. rész 22. versétől. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak: uralkodj rajtunk te, azután a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik: én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta nekik Gedeon: csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak. Ők így feleltek: örömest odaadjuk. Leterítettek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranyséker volt, azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíborruhákon kívül, amelyek Midian királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevéik nyakán voltak. Gedeon efódot csináltatott abból, és felállította a városban, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. Így kellett megalázkodni a Midiannak Izrael fiai előtt, nem is emelték fel többé a fejüket, és béke lett az országban 40 esztendeig Gedeon idejében. Jerubbaal, Joás fia, aztán elment, és otthon lakott. Gedeonnak volt 70 fia, akik tőle származtak, mert sok felesége volt. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fiainkat, és imádkozzunk.
Múlt héten, amikor kezdtem a predikációt, kezdtem egy kérdéssel. Föltettem azt a kérdést, hogy ki az, aki tud jól sakkozni. És senki nem tette fel a kezét. Akkor most szeretnék egy másik kérdést föltenni, és remélem, hogy jobban fogunk járni ezen a héten. Ki az, aki olvasta az ébri csillagok? Majdnem mindenki, akkor az jó. Az egy olyan könyv, ami egy háborúval van szó. Olyan harcok vannak benne. Tele van azzal. És valahogyan a mi életünkben könyveket olvasunk, filmeket nézünk, és nagyon gyakran benne van egy háború, egy harc. És mindig az a kérdés, hogy ki fog győzni. És vannak olyan helyzetek, amikor van egy olyan helyzet, mint a Dávid és a Góliát. Hogy van egy olyan, akinek azt mondjuk, hogy nincs semmi esély a győzelemre, és mégis tud győzni. És valahogyan a mi életünkben van egy olyan vágy bennünk, hogy mi akarunk drukkolni annak az embernek, akinek nincs esélye. Amikor van egy nagy sportverseny, és néha az egyik nagyon kicsi országból van egy csapat, ami nagyon sok mindent tud elérni. És valahogyan mindenki drukkol a kis országért, hogy ők valahogyan tudnak legyőzni a nagyobbat. És amit olvastunk itt a Bírák könyvében, látjunk egy hasonló helyzet, ami több ezer évvel ezelőtt történt. Amikor Gideon kellett vezetni az Izrael hadsereg egy harcba. És amikor ő kezdte ezt az egész folyamat, volt egy elég nagy hadsereg. 32 000 férfiból állt ez a hadsereg. Úgy tűnik, hogy az ellensége, a Midian hadserege sokkal nagyobb volt ennél. De egy nagyon érdekes dolog történik itt, amit felolvastunk. Isten azt mondta Gideonnak, hogy az a 32 000 ember az túl sok. Valahogyan azt mondta neki, ha te oda mész, és tudsz győzni a 32 000 emberrel, akkor te fogsz kapni a dicsőséget, és nem én. Akkor mindenki azt mondja, hogy milyen jó hadvezető volt ő, azért tudta legyőzni őket. A 32 000 ember az túl sok. És akkor volt egy szűrőt, amit használtak, és azt kérdeztek, ha valaki fél, mehet haza. Amikor a por éltünk, a 32,000 férfiból csak 10,000 ember maradt. Én nem tudom, de ha én a Gideon helyzetemben lettem volna, ez egy kicsit meglepő lett volna. Én azt gondoltam, hogy van egy jó erős hadseregem, akik készek a harcra, és amikor adom egy lehetőséget, több, mint a kétharmad. 70% egyból elmennek haza. 10,000 emberrel hogyan tudok győzni ebben a harcban? És akkor Isten megint szól, és azt mondja, hogy az a 10,000 az sok. Jó, akkor mi a következő feladat? És azt mondtak, hogy le kellett menni a folyóhoz vízért. És amikor lementek a vízért, a 10,000 emberből 9,700 úgy mentek oda a patakhoz, a vízhez, hogy letérdelt, úgy, hogy tudta inni a vízből. És volt 300, akik oda mentek a vízhoz, és csak a kezével fölemelt egy kis víz, és utána, mint egy kutya, kinyelte a vízet a kezéből. 300 ember ezt csinált. És Isten azt mondta, jó, akkor az a 300 ember, az lesz a hadsereg. Én azt mondom, hogy a teológusok sokszor vitatkoznak. És ez egy olyan ige, amiről vitatkoznak. És az egyik kérdés az, hogy miért a 300? És nem tudjunk mondani 100%-osan miért. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, ez csak véletlen. Hogy az egyik ezt a módszert használt, a másik azt a módszert használt. De vannak mások, és inkább én azt hiszem, hogy az a 300 ember, aki úgy vette fel a víz, így, ő még mindig egy kész pozícióban volt a harcra. Ő nem tette le feltétlenül a fegyvert, hanem a fegyver tudta tovább tartani az egyik kezében, ő mindig tudta fölfele nézni, amikor fölszette azt a víz az ő kezében. És valahogy én azt látom, hogy az a 300 ember, aki maradt, valóban a 300 legalkalmas ember a harcra voltak. De azt is kell látni, hogy teljesen mindegy, ha van a 300 legalkalmas ember, ha kell harcolni több 10,000 ember ellen. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben teljesen reménytelen volt a helyzet ennek a hadsereg. És utána azzal a 300 emberrel Gideon kellett bemenni a harcba. Akkor láttunk múlt héten, hogy a Gideon egy kicsit bizontalan volt, amikor Isten adott egy feladat neki. Mit gondoltok? Most már, hogy a 32,000 emberből lett 300, a Gideon tele volt maga biztonsággal, hogy igen, most már fogunk győzni. 300, én azt mondom, én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerültek, a Gideon egy kicsit kétségbe volt esve. Hogy Isten, én tudom, hogy mit ígértél, de
300 emberrel ez lehetetlen. És akkor Isten megint kegyelmes volt vele. És ő létrehozta azt a lehetőséget, hogy a Gideon az egyik szolgával tudtak lemenni ott a táborhoz, ahol voltak a Midian katonák, és ott a sötétben oda mentek közele, és figyeltek, hogy miről beszélgetnek. És az egyik mesél arról, hogy ő miről álmodott. És a másik azt mondja neki, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez mit jelent. Ezt azt jelenti, hogy Gideon fog lejönni, és fog legyőzni minket. Szóval én azt mondom, hogy azt kell látni, hogy a Midian hadsereg ma feladta a harcot, mielőtt kezdtek. Ők valahogyan azt mondok, hogy mi nem tudunk győzni Gideon és Isten ellen. Kétségbe voltak esve. És amikor Gideon látta ezt, akkor ez adott azt a plusz bátorság neki, ami kellett, hogy ő tudta bemenni a harcba. Fontos, hogy mi tanulunk egy-két leckét ebből. Az egyik leckét, amit látjunk ezzel, hogy a nagy számok nem garantálnak a siker, hanem az Isten jelenléte garantál a siker. Valahogyan mi emberek, mi mindig próbáljunk figyelni azt, amit látjunk. És mi valahogyan gondoljunk azt, hogy a nagy számok az mutatja, hogy mi a siker és mi nem. Valahogyan én azt látom, hogy ez igaz, amikor az egyházról van szó itt. Mi fölteszünk a kérdés, hogy melyik az a sikeres gyülekezet. És valahogy mi azt mondjuk, az a sikeres gyülekezet, ahol rengeteg ember van. És ha nő az a gyülekezet, ha van minél több ember, akkor az sikeres. És én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez igaz. De az én szolgálatomban én nagyon gyakran megyek vidékre, és kapcsolat tartom olyan lelkészekkel, akik szolgálnak kis falvakban. És azok a falvak, ahol ők szolgálnak az utolsó 15-20 évben, a legtöbb helyzetben a lakosság csökkent 10-15-20%-kal. A gyülekezetben még mindig ugyanannyi ember van, mint 15 évvel ezelőtt. Akkor mit mondjunk azok a lelkészekről és azok a szolgálatokról? Sikeres az a szolgálat? Ha csak nézünk a számokat, ha csak a számok alapján próbálunk dönteni, hogy sikeres vagy nem, akkor én azt mondom, hogy a legszebb helyzetben azt mondom, hogy azt kell mondani, hogy nem. De fontos, hogy mi azt látjunk, hogy nem a számok alapján döntjünk azt, hogy sikeres az a szolgálat vagy nem, hanem sokkal mélyebben kell ásni a helyzetbe és látni azt, Isten jelen van, vagy nem. Isten dolgozik ott, vagy nem. És lehetséges, hogy vannak olyan helyzetek, ahol számban nincs növekedés, de érettségben van növekedés. És látjunk, hogy egy csecsemő gyülekezetből van egy érett gyülekezet. A számok nem változnak, de mégis az emberek változnak. És csak azt mondom ezt, hogy óvatos kell lennünk, amikor mi mindig nézünk a külső dolgokra, amikor beszéljünk, hogy mi a siker. Mi ugyanezt csináljunk, amikor beszéljünk valakiról, hogy mennyi pénze van. Akinek van sok pénze és szép háza, akkor az a siker. De nem biztos. Mert lehetséges, hogy a külső megvan, de ha Isten nincs jelen, ott abban a szép házban, ott abban a családban, akkor az nem siker, hanem kudarc. Fontos, hogy itt beszélgetünk egy kicsit a hitről. Mert szeretnék mondani azt, hogy a győzelem itt nem volt azt, hogy nyertek egy háborúban. Az igazi győzelem nem történt ott a harcmezőn. A győzelem előtte történt a hit harcban. A zsidókhoz írt levélben a 11. rész, az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Én gyakran azt mondom, hogy a hit nem egy vakugrás. Az nem az igazi hit, hogy én nem látom semmit, és én azt mondom, hogy jó, én fogok lépni. Itt azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Miért lehet egy meggyőződésem arról, amit nem látok? Hogyan lehet egy meggyőződés arról a dologról, amit nem is látom. És én azt mondom, hogy az a meggyőződés lehet, mert már ismerem Istent. Már tapasztaltam az élet folyamán azt, hogy milyen Isten. És azt, hogy tudom, hogy milyen az Isten, akkor tudok bízni benne. Mi nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy a hit az, hogy mi bízunk Istenben és kapunk valamit. És vannak olyan helyzetek, amikor igen, ez a következmény. De én szeretnék mondani azt, hogy a hit nem az, hogy mi bízunk Istenben, hogy kapunk valamit, hanem a hit az, hogy bízunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy teljesen reménytelen a helyzet. Én azt mondom, hogy az eddig érve azt mondom, hogy az nem hit, ha minden megvan, és bízom Istenben. Én azt mondom, hogy az a hit, amikor én tudok tovább lépni, annak ellenére, vagy akkor is, amikor minden rosszul megy. Amikor a mély ponton vagyok az életemben. A 2. Korintus 5. részben, a 7. versben azt olvasunk, hogy hitben járunk, nem látásban. Nem szabad csak bízni abban, amit látjuk, hanem azt kell tanulni, hogy én bízom az Úrban, mert ő az Isten. És lesznek olyan időpontok az életünkben, amikor a körülmények, amit mi látjunk, teljesen más mutat. Itt ebben a felolvasott igében, amikor Gideon bement a harcba, ha ő csak nézte azt, és csak azon az alapján cselekedett volna, amit ő látott, ő sohasem harcolt volna. De ő azért mért bele menni ebbe a küzdelembe, mert nem volt semmi kétség afelől, hogy Isten vele volt abban a küzdelemben. A győzelem volt a hit. A győzelem volt az, hogy a Gideon mért indulni a 300 emberrel. Ez volt a győzelem Gideon életében. Az, hogy olyan könnyen tudtak legyőzni a Midian népet, ez csak hába tortan. Fontos, hogy a mi hitünk az alapja azt, hogy milyen az Isten. És az, hogy lehetne hit, ismerni kell Istent. Ha nem ismerünk Istent, akkor lehetetlen hinni benne. A Róma levelben mi azt mondjuk, hogy a hit hálásból van. Az, hogy mi az Isten igéje által látjunk őt. De én azt mondom, hogy van egy veszély is. A veszély az, hogy mi valamit olvasunk az igéből, amit nincs ott. Szóval néha mi próbáljunk belemagyarázni valami az igébe, ami nem feltétlenül ott. Valamit próbáljunk, hogy Isten megígért ezt. De Isten sohasem ígérte meg azt. Mik azok a dolgok, amit néha beleesünk ebbe a hibába? Mi néha beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljuk, hogy könnyű lesz az élet. Probléma nélkül lesz az élet. Isten sohasem ígérte azt, hogy könnyű lesz a hívő ember élete. Hanem ő azt megígérte, hogy ő ott lesz veled a nehézségben. Óriási a különbség a kettő között. Nem mondta, hogy nem lesz nehézség, hanem ő azt mondja, hogy én ott leszek vele nehézségben. A Filippi 4. részben, 19. vers, mi azt olvasunk, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdasága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Mi nagyon gyakran idézünk ezt az igét, hogy Isten fog adni nekem minden, amire szükségem van. De én azt mondom, hogy óvatos kell lenni ezzel az igével, nem szabad kihúzni a szöveg környezetből. Mert ha mi előre menjünk, azt látjuk, hogy milyen helyzetben így gondoskodik Isten. És a 17. versben olvasunk, nem mintha az ajándékot kívánom, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Miről van szó itt? Az, hogy a Filippi gyülekezet küldött egy adományt Paulnak. És Paul azt mondja, az, hogy ti készek voltak egy ilyen nagy áldozatot hozni, akkor a következmény az Isten fog betölteni minden szükségeteket. Mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy én nem csinálok semmit, én nem hozom semmi áldozatot Istennek, mert Isten fog gondoskodni róla. De én azt mondom, hogy amikor mi azt mondjuk, kiveszünk azt a textusból. Látjuk, van egy feltétel arra, hogy Isten gondoskodik minden szükségleteimről. A feltétel az, hogy én már egy jó kedvű adókozó voltam. Egy-két ember mondta nekem, hogy mondta az, hogy van egy házaspár hétvégén most vasárnap, akkor amikor bemegy tartani az Isten tiszteletet ezen a héten, akkor kell egy predikáció az egyedülállóknak. De ahogyan körülnéztem, még mindig van csak házaspár itt. De a legtöbb egyedülállók, különösen a fiatalabb egyedülállók küzdködnek valamivel. Azzal küzdködnek, hogy jó lenne, ha lenne egy társam. És valahogyan egy fiatal egyedülálló kitűz maga előtt egy cél, hogy legyen társam. És azt gondolja, hogy ha Isten ad a megfelelő társ a megfelelő időben, akkor minden rendben. De ha Isten nem ad a megfelelő társ a megfelelő időben, akkor van valami probléma Istennél. És én azt látom, hogy nem így működik. A hit nem mondja azt, hogy Isten pont azt fog adni, amit te azt gondolsz, hogy kell neked. A hit az, hogy ha én egy helyzetben vagyok, én fogok bízni az Úrban, és majd Isten tud gondoskodni, ahogyan ő jónak lát. És ha én beszélek az egyedülállóról, én azt mondom, hogy van több mód, ahogyan Isten gondoskodik. Az egyik mód az, hogy ő ad egy társ. A másik mód az, hogy ő ad egy lehetőséget neked, hogy tudsz többet szolgálni. Az első Korintus 7. rész a 35. versben erről beszél. Hogy az egyedül álló ember tud jobban odafigyelni az Úrnak, és tud többet szolgálni, mint a házas ember. Mert a házas ember van egy plusz egész terület, ahol kell odafigyelni. So, valahogyan ezzel látom azt, hogy Isten sohasem mondja azt, hogy minden embernek a legjobb helyzet az, hogy házasságban élni. Hanem a fontos minden embernek, hogy járjunk hitben, és nem látásban. És én azt látom, hogy sorozatban látom azt, hogy amikor az ember hitben jár, Isten gondoskodik. Van két munkatársam, mind a kettő idősebb nálam. Az egyik több év keresztül itt szolgált Magyarországon, most kint él az Egyesült Államokban, 57 éves, és még mindig egyedülálló. És ő teljesen boldog abban az állapotban. Van egy másik munkatársam, aki Romániában szolgál, ő 40 éves volt, amikor jött a misszióba, mint egyedülálló. És egy pár év után találkozott egy lánya ott Romániában, és összeházasodtak. Ha bárki kérdezte volna tőle, amikor ment Romániába, hogy Isten fog így gondoskodni rólad, ő azt mondja, hogy az nem az én feladatom foglalkozni. Az én feladatom hitben járni. az én feladatom megtenni azt, amit Isten vár tőle. Fontos, hogy mi tanuljunk bízni az Úrban. És látni azt, hogy Isten úgy fog gondoskodni, ahogyan ő jónak lát a megfelelő időben. A Gideon helyzetben mi látjunk azt, hogy amikor ő bízott az Úrban, akkor volt a nagy győzelem. De itt nincs vége a történetnek. És én azt mondom, hogy az eddig értelemben jobban örültem volna, ha ott lett volna a vége. Mert én azt kell mondanom, hogy a vége nem egy szép vége. Mert ha mi tovább olvasunk ebben a részben, mi látjunk azt a 8. részben, amit a Józsi felolvasott, az, hogy a győzelem után Gideon kért egy részét a zsákmányból mindenkitől. És akkor abból, amit ő kapott, ő épített lényegében egy bálványt. És mi látjunk azt, hogy miután ő építette ezt, hogy a nép oda ment és leborult előtte, és látjunk, hogy az egész nép paráználkodott. Tovább olvasunk, és látjunk, hogy a Gideonnek volt sok gyereke, és sok felesége. A Biblia szerint az nem volt helyes, hogy volt sok felesége. Mi látjunk azt a szomorú dolog a Gideon életében, hogy a nagy győzelem után ő egy kicsit beképzelt lett. A példabeszéd 16-18. Ott olvasunk, hogy az összeomlást Gőg előrze meg, a bukás pedig felfúválkodása. Mi látjunk az a veszély, hogy ha túl nagy a győzelem, akkor mi kezdjünk gondolni, hogy fú, milyen jó vagyunk. Ha van túl sok siker az ember életében, nagyon könnyű, hogy az ember kezd egy kicsit magabiztos lenni. Kezd egy kicsit gondolkozni azt, hogy én milyen jó vagyok. Az első Korintus 10. rész a 12. versben, aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. Van egy veszély a mi életünkben. Az, hogy a győzelem után mi elfelejtjünk azt, hogy értünk arra a pontra hitántól. Valahogyan mi kezdjünk gondolkodni, hogy én érkeztem erre a pontra, mert én olyan ügyes vagyok, mert én olyan szorgalmas vagyok, mert én olyan tehetséges vagyok. És látjunk, hogy amikor ez történik, akkor milyen nagy az összeomlás. A mi hívő életünkben nagyon könnyű ez a gondolkodás. Az ember azt mondja, hú, de jó, én most már 3 hónap keresztül minden reggel tartottam a csendességet. Én milyen jó vagyok. Vagy azt mondjuk, hogy igen, olyan jó gyerekórát tartottam múlt héten. az egyik gyerek meg is tért. Biztos azért van, mert én voltam a tanító volt. És valahogyan beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljuk, hogy azért jó mennek a dolgok, mert én ott vagyok. És valahogyan azt gondoljuk, hogy ha én nem lenném ott, akkor szép menne a gyerek munka a gyülekezetben. Ha én nem lenném ott, szép menne az a csoportóra, ahol én részt veszek. Vigyáznunk kell. A Gideon, ő úgy tűnik, hogy az ő élete végén inkább bízott saját magában. Inkább visszanézett, és azt mondja, hogy milyen jó hadvezér voltam. Fontos, hogy miután mi tapasztaljunk egy győzelem, hogy mi nem felejtsünk el, hogy a győzelem volt a hit. Nem a győzelem volt, hogy én milyen ügyes, vagy milyen jó, vagy milyen okos voltam. A hit. Azt, hogy mi bízunk az Úrban, amikor úgy tűnik, hogy teljesen reménytelen a helyzet. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy taníts minket. Taníts minket hinni benned. Segíts minket úgy megismerni téged az igé keresztül. Jézus Krisztus élete és halála keresztül. Hogy mi láthatunk és megértettünk azt, hogy igen érdemes bízni benned. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy maradjon az az alázat az életünkben. Segíts minket látni azt, hogy nem miattunk van a győzelem, hanem a győzelem a te jelenléted miatt. Segíts minket látni azt, hogy mi csak egy kis eszköz vagyunk a te kezedben, amit te használhatsz egy időre, vagy nem használhatsz. Kérünk is, hogy amikor mi féljünk, amikor van, amikor nincs erő bennünk, kérjünk akkor mutasd meg magadat nekünk. Kérjünk, hogy akkor erősíts meg nekünk. Egy testvér által, az igé által, a körülmények által. Kérjünk, hogy segíts minket a mi gyengeségeinkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.